Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. 5 év kihagyás után 2025-ben újra megnyitott a kapuit szerencsen a városi uszoda. Dányi Ildikó, a 60-i Lajos Múzeum munkatársa vette át idén a prókultúra kitüntető emlékérmet. A Magyar Kultúra Napja alkalmából elismerést kapott Fodor Rozália, a Mátra Múzeum igazgatója. Egerben 2026-ban fejlesztik a városgondozás gépparkját. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. 5 év kihagyás után 2025-ben újra megnyitott a kapuit szerencsen a városi úszoda. A létesítmény kormányzati támogatás segítségével újult meg, amely azóta újra várja a vízesport szerelmeseit, kicsiket és nagyokat egyaránt. A beruházás kapcsán Koncz Zsófia országgyűlési képviselőt hallják.
Sajnos az elmúlt 5 évben zárva volt az uszoda, ez egy nagyon nagy fájdalom volt a városban. Nagyon vártuk azt, hogy újra nyithasson. Több mindent fel kellett ehhez újítani, például a tetőt, voltak gépészeti felújítások is. Igazából a magyar kormány több mint 300 millió forinttal segítette azt, hogy egyébként ezek a felújítások megvalósulhassanak. És ugye nem csak megnyitottunk, hanem Schmidt Ádám államtitkár úr igazából arról biztosított minket, hogy a működést a következő időszakban ők fogják finanszírozni és biztosítani, és ezt 58 millió forinttal fogja támogatni, és ez egy nagyon jó hír, és így egészen biztosan rendben van a szerencsúszodának a működése. Nagyon büszkék vagyunk az úszó szakosztályra, mindig a szerencsi úszók között vannak olyanok, akik körzeti, megyei vagy országos versenyeken kiemelkedő eredményt érnek el, és hát az úszodában az is nagyon jó, hogy minden korosztálynak jó, tehát nagyon-nagyon egészséges, és tényleg a kisebbek és az idősebbek is egyébként remélem, hogy újból fogják használni majd a mindennapokban. Nagyon örülök a szerencsi képviselőtestületnek a döntéséhez, hiszen ott ők azt a döntést meghozták, hogy a szerencsi és ondi lakosoknak évente 2-2 alkalommal mind az úszoda, mind a fürdő ingyenesen biztosított lesz. Ez azért is jó, mert még inkább elérhető a helyiek számára ez a létesítmény, illetve hát nyilván nagyon egészséges, hát ha aki eljön egyszer-kétszer utána, fog esetleg járni majd a következő időszakban is, úgyhogy szerintem ez csupa jó hír, és talán azt tudom mondani, hogy Szerencs városa az úszó sport térképére újból felkerült.
Kis Attila, Szerencsváros polgármestere szeretettel ajánlja mindenkinek figyelmébe a megújult létesítményt, amelynek használatához kedvezményeket is biztosít a fenntartó önkormányzat.
A terveink nem annyira inkább műszakiak, mint humán kötődésűek, számukra legfontosabb az emberek, hogy minél több szerencsé vagy környévé tudjon egészségesen élni, és azt gondolom, egy ilyen létesítmény hozzátesz ahhoz, hogy a fizikumát, vagy éppen a lelki-szellemi egészségét is fenntartsa itt a városban. Az emberek között is kiemelt figyelmet érdemelnek a gyermekek, gondolok itt főleg az óvodásokra, minden szerencsi óvodásnak ingyenes belépés biztosító úszásoktatásra, várjuk a városban működő tanintézmények általános középiskolák diákjait úszni, várjuk a tankülethez tartozó környébeli településeknek a gyermekeit úszni, és reméljük, hogy újra élettel meg tudjuk telteni az úszodát, az hét mindennapján, hétfőtől szombatig, amíg nyitva tart.
Dányi Ildikó, a 60-i Lajos Múzeum munkatársa vette át idén a prókultúra kitüntető emlékérmet a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen. 60-ban ezen a napon a közösségépítő és kulturális életért végzett munka került a fókuszba. A kastély dísztermében néptáncműsorral is megemlékeztek a nemzeti imádságunk születéséről. A következő percekben a kitüntetettet tudósítónk Fekete Gábor kérdezi.
Hogy fogadtad ezt a döntést, amikor közölte veled az információt?
Nagyon nagy meglepetés volt, mert általában minden döntést közösen megbeszélünk vele, és más kollégára tippeltem, de mikor közölte, hát szerencsére ültem, úgyhogy, és mondta, hogy nem vita téma, tehát a megszokott stílusomat most tegyem félre, mert ezen nem vitázunk, ez az eldöntött tény.
És az eldöntött tény megtestesült a kastély legszebb termében, a díszteremben, 22-én este 5 órakor, amikor át is vetted. Na, az a pillanat, amikor hallottad a laudációdat, hallottad az egész életutadat, és még a polgármester úr személyesen is átad, az milyen érzés volt ott fölállni, meghallgatni, kivonulni és átállni?
Hát egy álomkép, tehát igazán nem is voltam. Ott voltam, de ez akkora meglepetés volt, és szokatlan szituáció, hogy nagyon-nagyon kellemes.
Mit jelentett neked ez személyesen, amikor itt 60-ban a saját szülővárosodban találtál egy igen összetett intézményt, amelyet át kellett látni gazdaságilag?
Előre ezt így még nem láttam. Én a nyugalmas múzeumi életre számítottam. Ehhez képest a Munkácsi kiállítás kellős közepében cseppettél, kerültem az épületre.
És a Covid kellős közepében.
És a Covid kellős közepén. Sajnos. És ott minden addigi elképzelésem a múzeumok működéséről kútba esett, mert hát annyira egy hónap alatt kiderült, hogy mennyire összetett feladat lesz ez. A Munkácsi kiállítás, a Turinform iroda és a sörfőzde. Na hát ott aztán...
És a múzeum.
Hát
és
a múzeum. Úgyhogy hát tényleg sokkal összetettebb volt, mint amire számítottam. Nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, mert az elődöm mindenben segített. Ő akkor ment a második babával gyesre, de bármikor hívhattam, segített, irányított. Hát most majd miután én nyugdíjba mentem, ő jön vissza, és akkor ugyanezt a segítséget visszaadom neki.
Több gyöngyösi szakember munkáját is elismerték a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett Heves vármegyei ünnepségen Egerben. A magyar kultúra iránti elhivatottsága és sokrétű szakmai tevékenysége elismeréseként kitüntetésben részesült Fodor Rozália, a Mátra Múzeum igazgatója. Az intézményben 2010 óta dolgozó muzeológus nem csak a tudományos munkában, hanem a közösségi élet formálásában is meghatározó szerepet vállal. Múzeumpedagógiai foglalkozások, rendezvények és gyermektáborok szervezésével segíti a kulturális értékek átadását a fiatalabb generációknak is. A következő percekben a kitüntetettet Fekete Gábor tudósítón kérdezi.
Igazgatóasszony legalább ilyen szép mosollyal fogadhatta a hírt. Hogy fogadta és mikor értesült erről, hogyan a díjazott?
Nagyon meglepődtem, ugye amikor az EGRI önkormányzat ügyintézője keresett telefonon, hogy feltétlenül számítanak a jelenlétemre az ünnepségen. Először nem is nagyon tudtam magamban hová tenni, tehát ez számomra egy végtelen nagy meglepetés volt. Ugyanakkor megtiszteltetésnek is éreztem, hogy ilyen módon is értékelik és elismerik azt a munkát, amit a múzeumban végzünk. Viszont itt ugye hozzá kell tennem azt is, hogy ez az elismerés igazából nem egy embernek kellett volna, hogy szóljon az én meglátásom szerint, hanem a Mátra Múzeum közösségének. Hiszen az a munka, amit mi elérünk, az sok ember munkája. Ebben nagyon-nagyon sokan benne vannak, a muzeológustól, a jegypénztároson keresztül, a mindenkinek a munkája benne van abban, hogy a múzeum megfelelő színvonalon tud szakmai munkát és tudásátadást, szemléletformálást végezni már hosszú évtizedek óta.
Igazgatóasszony, azért azt ne felejtsük el, hogy koordinálja ezt az egész társaságot, 21 néhány, hány? 22?
22-en vagyunk.
Tehát,
most,
hogy azért
igen.
Koordinálni, átlátni, irányítani, egy felsőbb utasítás alapján, plusz letenni az asztalra eredményeket, mert 2010 óta azért eltelt 15 év, most a 16-ban vagyunk, azért ez biztos, hogy nem múlt el eredményelismerés nélkül, és ez önnek most itt testet is öltött, és ahhoz mit szólt, hogy ilyen szép karéban álltak? Mert hogy Gyöngyös most aratott. Ez milyen érzéssel töltött el, hogy Gyöngyös ilyen magasan elismert kulturális értéke?
Végtelen büszkeséggel tölt el, hogy egy olyan városban élhet területek, ahol ilyen magas szinten művelik a kultúra különböző ágait. Tehát ez nagy öröm nekem.
A meglévő eszközpark nem alkalmas arra, hogyha a megszokottnál vagy az átlagosnál nagyobb mennyiségű hó esik és hideg van, hogy mindent tökéletesen ellássunk Eger utcáin. Ez bekövetkezett, fogalmazott Wagner Ákos, a város polgármestere, aki sajtótájékoztatón ismertette a közgyűlés témáit. Ezek közül az egyik a hóhelyzet volt, kiemelte. A főbb útvonalak járhatóak voltak Egerben, hangsúlyozta. Jelentős gépparkfejlesztést terveznek Egerben a hatékonyabb hóeltakarítás érdekében. Wagner Ákost, Eger megyei jogú város polgármesterét kérdezzük.
2026-ban milyen változásokat terveznek a Városgondozás Kft-nél, illetve hát a város üzemeltetésében, hogy még hatékonyabb legyen a hóeltakarítás egy rendkívüli időjárás közepette?
A 2025-ös év az arról szólt, hogy a város üzemeltetési területén feltárjuk azt, hogy elég komoly szabályozatlanság volt, a szabályozatlanságból szervezetlenség és a szervezet és együttműködés hiány, és ezt látják a város területén a itt élők, hogy nem feltétlenül gördülékenyen működik a város üzemeltetés terület. Ez a hóhelyzet ez abszolút megmutatta ezt, hogy az extrém hideg és a viszonylag sok hó tekintetében, ahogy el is mondtuk korábban, az elavult gépparkkal nem biztos, hogy minden helyzetben urai leszünk a hónak, és minden részére a városnak odaérünk. Azt gondolom egyébként, hogy a fontosabb területek, tehát a buszok, mentők, tűzoltók és a főbb közlekedési útvonalaknak a rendbetétele az megtörtént, tehát az közlekedhetőek voltak, nyilván a mellékutakba vagy nem tudtak bemenni a parkoló autóktól a városüzemeltetési kollégák, vagy pedig már akkor annyira le volt járva a hó, hogy azt pedig nem lehetett síkosságmentesítő eszközökkel eltakarítani, tehát ez problémát okozott. Ugyanakkor az elavult géppark fejlesztésére, ugye itt volt a Navracsics miniszter úr január 5-én, és gyakorlatilag 220 millió forint értékű beruházást hozott, aminek egy része előzetes tervek szerint 150-170 millió forint körüli összeget fogunk fordítani a Városgondozás Kft-nek a géppárkjának a fejlesztésére. A másik területen, amiben változást értünk el, a Városüzemeltetési Iroda, tehát a hivatal és a cég közötti szerződés elég nehezen volt módosítható, ez közgyűlési hatáskörben volt. Ezt átszerveztük, január 1-től lesz egy úgynevezett kézikönyv, amelyet viszonylag egyszerűen a polgármester, illetve a Városüzemeltetési Kft. Ügyvezetője együttes aláírásával lehet módosítani. Ebben vannak benne, hogy melyik utcákban, hogyan kell bármilyen feladatot, városüzemeltetési feladatot ellátni. Ezt folyamatosan egyeztetjük, folyamatosan javítjuk, figyeljük a lakossági igényeket, ahol tapasztalásunk van az elmúlt években, hogy elmaradás van, ezek most kerülnek bele, és én nem bízok abban, hogy a 2026-os évben megint lépünk a területen is egy nagyobbat, és sokkal gördülékenyebb, sokkal szervezettebb fogjuk tudni ezt a munkát végezni.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől az ország délnyugati felén átmenetileg akár ki is derülhet az ég. Hószállingózás, gyenge havazás még szorványosan előfordulhat. Napközben néhol gyenge havas eső is lehet. A nap második felére csökken a csapadék hajlam. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul. Estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet. Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -2 és +5 fok között valószínű. Északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton pedig az enyhébb idő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 1-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Az Értékadó című műsor szerkesztőjét, Drimba Mirandát hallják. Adásunk témái. A finanszírozás a gyakorlatban elnevezésű előadássorozatra látogatunk el, majd pedig az Egererdő ZRT vadászati, vadgazdálkodási terveit ismertetjük. Végül pedig a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából tartott programok egyikét emeljük ki, mely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gazdaság és társadalomtudományi karán valósult meg. Gazdasági kihívások és alkalmazkodási stratégiák a változó világban címmel. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő fél órában.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Finanszírozás a gyakorlatban címmel rendeztek előadássorozatot 2025. október 15-én Egerben. A program aktuális gazdasági struktúrákat szemléltetett a résztvevők számára. Többek között a Széchenyi Kártya program támogatott hiteléről, a Demján Sándor Tőke program tőkebefektetéséről, a tőzsdei megjelenésről, a szükséges jogi és szervezeti felkészültségről, illetve tanácsadási lehetőségekről tartottak szakmai prezentációkat. A következő percekben Ádám Imre, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnök helyettese előadásából idézünk.
A MOSZ három dologgal foglalkozik, szolgáltat, érdeket képvisel, bár inkább a sorrendet úgy kell mondanom, hogy érdeket képvisel, szolgáltat és kulturális missziót is folytat. Nem fogom elmondani azt, hogy miket tettünk. Ez körülbelül a film elején elhangzott az, hogy a Prima díj kapcsán, az Év Vállalkozója díj kapcsán, a külföldi kapcsolatokkal, illetve az érdeképviselettel összefüggésében milyen szervezetekben vagyunk benne, és milyen munkát végzünk. Erről lenne érdemes beszélni. Az ábra azt mutatja, hogy a vállalkozók hangulata milyen. Ez egy hangulatindex. Három nagy kérdés van benne. Egyik az, hogy beruházások helyzete, a pénzügyi helyzet, és egyáltalán a vállalkozók közérzete. Sajnos csak 2025 első negyedévig van meg, de látszik az, hogy a zöld a 2023 elején egy nagy várakozást, egy pozitív hangulata volt a vállalkozásoknak, és ez szép lassan így elromlott. Látszik azt, hogy 2024 végére már pirosba fordult. Tehát magyarul a vállalkozók kilátásai most már abban az időszakban nem voltak jók. Most megint valamennyire kezd javulni. Talán ez a 3%-os hitel, a Széchenyi Kártya 3%-os hitele majd ebben segítséget fog nyújtani. Egy pár példát soroltunk föl ezen az ábrán. Látszik az, hogy a VOSZ milyen olyan kérdésekben foglalt állást, illetve működött együtt a kormányzattal, amiben a vállalkozóknak szüksége volt arra, hogy valaki felkarolja ezt a témát. Nem csak mi karoltuk föl, kamara is, és más szervezetek is, de a VOSZ nagyon hatékonyan és tevékenyen vett részt ebben. Ebből két dolgot emelnék ki, a beszállítói fejlesztési programot, elhangzott már, de a VOSZ másféle módon közelítette ezt az egészet meg, mint ahogy eddig bárki is próbálta Magyarországon. Nagyon nehéz, véleményem szerint nehéz bejutni a multikhoz. Hallottam már ezzel kapcsolatban ellenvéleményt is, de mi a tapasztalatunk az, hogy nagyon nehezen tudnak a magyar vállalkozások, akik alkalmasak is rá bejutni a multikhoz, hiszen ott olyan elvárások vannak, amit egyrészt nem tud a magyar vállalkozás, nem tudja azt, hogy ő tudja egyébként azt, ami az elvárás. Hiszen a tapasztalataink szerint még a magyar multi sem tudja azt, hogy ő pontosan mit vár el a beszállítóitól. Mert van egy anyavállalata jellemző olyan külföldön, akik ezt az egészet kezelik és gondolkoznak rajta. A Pricewaterhouseval elhangzott a nevük, ezt közösen úgy próbáltuk megoldani, hogy a multikat megkerestük külföldön, tehát a székhelyükön, és onnan kértünk információt tőlük, hogy hogyan gondolják ők, mit kell tenni ahhoz egy magyar vállalkozásnak, hogy bejusson az ő vállalati bérkeringésébe, és beszállító bérkeringésébe tudjon válni. Ennek információ birtokában most már fogjuk a vállalkozások kezét, és végigvisszük, akik jelentkeznek erre a lehetőségre, alkalmasak rá, végigvisszük őket ezen a folyamaton, és elmegyünk a multikhoz, és próbáljuk bevinni őket Magyarországon is, ha alkalmas rá, akkor akár külföldön is. A kormányzat számára folyamatosan adunk javaslatokat, deregulációs javaslatokat, tehát az, hogy a vállalkozók terhei csökkenjenek, ez az egyik fő veszőparipánk, ez minden területen igaz. Komplex vállalkozás fejlesztéssel foglalkozunk, és ennél a pontnál megállnék, hiszen ezt ajánlom is önöknek, tehát ez minden vállalkozásnak ajánlom, aki itt jelen van, hogy ezt a Vosport nevű oldalt, ez egy Európai Uniós pályázaton nyertünk pénzt és forrást, és ezt a digitális oldalt, online oldalt hoztuk létre belőle, ami a vállalkozásoknak egyfajta digitális kikötőjére van írva, én digitális transformációnak szoktam hívni. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozás digitális átalakulását segíti ez az oldal, hiszen ha valaki ezt letölti, vagy nem letölti, hanem fölmegy el az oldalra, belegisztel ingyenesen, akkor eljut egy olyan oldalra, ahol egy piactér van. Mindenféle szoftver és mindenféle olyan vállalkozók számára eredményt hozó lehetőség van, amit ki lehet használni. Ezek javarészt ingyenes programok, tehát számlázó programtól kezdve ügyfélnyilvántartó programig, céginformációs programig minden van, ezerződést lehet kötni, szóval nagyon sok minden. Érdemes fölmenni, javaslom önöknek, hogy nézzék meg, használják, hiszen előbb-utóbb mindenkinek valamilyen szinten a digitális térben meg kell jelennie, és ha megjelenik, akkor versenyelőbehez jut a többiekhez képest. Válaszolásfejlesztés irodahálózat, nagyon sok mindent tudnék mondani róla. A lényeg, hogy érdemes belenni a Vosz irodában, ha valakinek vállalkozói tanácsa van szüksége, bármilyen pénzügyi, gazdasági vagy hitelügyben például, mert kaphat erre kiképzett, vagy ilyen szakudással rendelkező szakembertől ehhez információkat, illetve tanácsadást, ingyenes tanácsadást. Rendezvényeink vannak, nagyon sok mindenbe tudunk segíteni, ez elsősorban a Vosz irodákban szintén, ahova be lehet menni és meg lehet nézni. A Vosz energetikai szekciója a vállalkozások számára három dolgot is vállal. Egyik az, hogy átnézi a szerződéseit és a számláit, és ad javaslatot esetleg, hogyha ez értelemszerűen azok vállalkozások érdekes, akiknek nagy fogyasztásuk van. Tehát nem mindenkinek jó ez. Aki nagy fogyasztás van, aki érdemes esetleg ezen elgondolkozni, hiszen csoportos energiabeszerzésben is tud segíteni a Vosz, illetve elemzi folyamatosan azt, hogy milyen módon tudja a vállalkozás a saját folyamataim belül az energia felhasználását csökkenteni monitorozással. Kulturális misszió, szerintem mindannyian a megyében és vármegyében is ismerik a Prima díjat, erről most különösebben nem mondanék sok mindent. Itt két számra hívom fel a figyelmet, a Prima pénzutam eddig az eltelt 25 év alatt 7,5 milliárd forint volt, ami kiosztásra került, illetve látszik azt, hogy a Kavosz Széchenyi kártya programon belül eddig a fennállása alatt 500.000 hitel szerződés és több mint 9000 milliárd forint kihelyezés történt. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, you'll feel blue, you'll feel sad, you'll miss the dearest pal you've ever had. There'll come a time, no, don't forget it, there'll come a time when you'll regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine and you want me only after you've gone away.
gone and let me cry. After you've gone, there's no denying you'll feel blue, you'll feel sad. You'll miss the dearest pie you've ever had. There'll come a time, no, don't forget it. There'll come a time when you'll regret it. Someday when you grow lonely, your happy break like mine, and you'll want me only after you've gone, after you've gone away.
A folytatásban vendégünk Dobre Kecsmár Csaba, az Eger Erdő ZRT vezérigazgatója, akit a vadászati és vadgazdálkodási aktualitásokról kérdeztünk. Vadászati tevékenység szempontjából jelenleg milyen aktualitásokról számolhatunk be?
Az erdő egy összetett ökológiai rendszer, aminek a része az erdőben élő vadállomány is, és a vadgazdálkodás az egy jóval összetettebb folyamat, mint amit sokszor a társadalom gondol, hiszen a társadalom számára a vad elejtése, terítékre hozása jelenti sokszor magát a vadgazdálkodási folyamatot, de igazából a vadgazdálkodás gerincét és legnagyobb feladatát az a vad és élőhelyek közötti egyensúlynak a megteremtése jelenti. Egyrészt a vad számára biztosítjuk azokat az élőhelyi feltételeket, visszakanyarodva például a vízhez, ugye tavaly egy nagyon szélsőségesen aszályos évet tudhatunk magunk mögött, de akár ilyen volt a 2022-es év is. Ilyenkor a természetes vizet művi módon próbáljuk meg kijuttatni a területre, és úgynevezett itatókban próbáljuk elhelyezni és biztosítani a vadak számára a felvehető vizet. Másrésztről pedig a vadállomány hasznosítása az egyrészt egy gazdasági tevékenység is, másrészt pedig hozzájárul az erdőben a természetes ökológiai folyamatok érvényesüléséhez. Ugye ma már hál' Istennek elmondhatjuk, hogy az északi középhegységben állandó lakónak tekinthetők a korábban is itt őshonos nagy ragadozófélék, ugye ilyen az európai szürkefarkas, és átmeneti látogatóként néha-néha megjelenik a közép-európai barnamedve is. Ezek a ragadozók voltak hivatottak a történelmi időkben egyensúlyt tartani az ökológiai rendszerekben, mint csúcsragadozók, ám ezeknek a visszaszorulásával, hogy az ember birtokba vette a természeti területeket, hiszen gondoljunk csak, megjelent számos település a zárt erdőségeken belül, egyre nagyobb területeket hasított ki az ember az élettere számára, ezek a nagy ragadozók visszaszorultak. Így az embernek kellett belépni ebbe a szabályozó funkcióba, a vadgazdálkodásnak a másik nagyon fontos tevékenysége ennek a szabályozó funkciónak a biztosítása. Ahogy mondtam, ma már ebben segítségünkre van a újra visszatelepülő és tartósan itt élő nagy ragadozó állomány is, aminek nagyon fontos szerepe van az ökológiai egyensúlynak a fenntartásában.
Vadászszezon idején milyen szakmai háttérrel hajtják végre a vadászatot?
Egyrészt az Egererdő ZRT, mint Heves vármegye legnagyobb összefüggő vadászterületeit kezelő vadászatra jogosult, vesz részt a megye vadgazdálkodási feladatainak az ellátásában. Ehhez rendelkezünk a szükséges szakszemélyzeti háttérrel, eszközállománnyal és természetesen a megfelelő szaktudással is. A munkánkban részt vesznek azok a vadász vendégeink, akik vendég- és bérvadászként elfogadják a meghívásunkat, illetve üzleti kereteken belül, bérvadászként, szerződéses kereteken belül elejtési díj fejében vesznek részt a vadállomány szabályozásában, illetve terítékrehozásában. Gyakorlatilag a fő szezonjában vagyunk a vadászati idénynek, ami ugye szeptember 1-ével kezdődik, és rákövetkező év február 28-áig tart. Ilyenkor mind egyéni vadászatok, mind pedig társas vadászatok formájában történik a vadállománynak a hasznosítása. Most gyakorlatilag a társas vadászatok főszezonjában vagyunk, ezekről rendszeresen tájékoztatást adunk az Egererdőnek a különböző online felületein, social media oldalakon, illetve az Egererdőnek a honlapján is, illetve a velünk stratégiai partnerségben lévő Magyar Természetjáró Szövetség is a saját online felületein megosztja a mi tartalmainkat, tehát aki az erdőkben, itt a mi működési területünkön, a mi vidékünkön tervez kirándulni, annak mindenképpen ajánlatos a tervezett kirándulás előtt tájékozódni az előbb említett felületeken. Azt fontos kiemelni, hogy az Egererdő ZRT nem zárja le tartósan az erdőterületeket ezeknek a társas vadászatoknak az idejére. Általában ezek 1-2 órás időtartalmú lezárások, viszont fokozottan kérjük az erdőlátogatóknak a figyelmét, illetve a szabályoknak a betartását, hiszen ez közös érdekünk a probléma és balesetmentes vadászatnak, illetve erdőlátogatásnak a folytatása. Ez közös érdek mind a turisták, mind pedig az erdő és ott gazdálkodó részéről.
Szeretnénk látni, elképzelni az egész folyamatot. A vadászatnak mi a folyamata, miután elejtették a vadakat, utána elszállítják, hogy feldolgozzák? Hová kerülnek az elejtett vadak?
Igen, az elejtett vad az elejtést követően a lehető leghamarabb úgynevezett birtokba vételre kerül. A lőtt vadban, az elejtett vadban elhelyezésre kerül egy úgynevezett hatósági azonosító szám. Vadgazdálkodási, vadászati berkekben ezt krotáliának hívjuk. Gyakorlatilag ez egy egyedi azonosító, vonalkóddal és sorszámmal ellátva. Ezzel veszi birtokba az elejtő a vadat, és ezzel tudja azt is a hatóságok felé egy ellenőrzés során igazolni, hogy legális tevékenységből, tehát legális vadászati tevékenységből származik az elejtett vad. A birtokba vételt követően történik meg a elejtett vadnak a kezelése, mégpedig az úgynevezett zsigerelés folyamata zajlik le ilyenkor, hogy a belső szerveknek, beleknek, belső szerveknek az eltávolítása, hiszen hogyha ezek bennmaradnak a testüregen belül, akkor a vadhús romlását eredményezhetik, és a így történő kezelés után pedig vathús felvásárlókba, hűtőkamrákba, majd onnét vathús felvásárlókhoz kerül a lőtt vad, ahol pedig nyúzás, csontozás, feldolgozás, különböző minőségi szortimenteknek a szétválogatása után csomagolás, mélyhűtés útján kerül a vásárlókhoz, jellemzően kiskereskedelmi láncokon keresztül.
Mire kell figyelniük a túrázóknak, illetve hol tudnak tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy hol tartják a vadászatokat?
Nagyon fontos, hogy aki ebben az időszakban szeretne erdőben túrázni, erdőterületen túrázni, az egyrészt figyelje a már említett online felületeinket, az Eger Erdő Zrt-nek a Facebook oldalát, illetve honlapját, illetve a már említett Természetjáró Szövetségnek az online felületeit. Itt minden esetben legalább 1 héttel a tervezett vadászat előtt közé tesszük a tervezett vadászatnak a érintett területét, illetve azokat a fontos információkat, hogy a konkrét területen melyik turistautak haladnak keresztül. Ugye itt mindig térképet is csatolunk a híranyaghoz, hogy vizuálisan is be lehessen azonosítani a vadászattal érintett területet. Általánosságban pedig azt szoktuk kérni az erdőjáróktól, turistáktól, hogy fő vadászati szezonban, tehát szeptember 1-től rá következő év február 28-ig lehetőleg a nappali időszakra, tehát a délelőtt 9 óra és délután 3 óra közötti időszakra tervezzék a erdőlátogatási, túrázási tevékenységüket, akkor egészen biztos, hogy nem fog kellemetlenségbe futni senki, sem a erdőjáró, túrázó, sem pedig a vadászat szervező vadászatra jogosult.
A fagazdálkodáson, valamint a vadgazdálkodáson túl milyen szolgáltatásokat nyújt még az Eger Erdő Zrt.?
Én, ahogy mondtam, az erdő kezelés gazdasági funkciói mellett nagyon fontosak azok a funkciók, amelyek az erdők hármas funkciójából vezethetők le, és a klasszikus erdőkezeléshez tartoznak. Ugye a beszélgetés során már említettük a védelmi funkciókat, ugye ennek az egyik legatavisztikusabb része a természetvédelmi funkció, de azért gondoljunk bele olyan erdőfunkciókba is, ami azért talán kevesebbek számára ismert, ilyen például a településvédelmi funkció, gondoljunk csak mondjuk az autópályákhoz közel lévő települések és az autópálya között megépül, hogy telepített erdősávoknak az áldásos hatására, de az erdőknek nagyon fontos levegőtisztaságvédelmi funkciója, víztisztaságvédelmi funkciója van, talajvédelmi funkciója, és még lehetne sorolni nagyon hosszasan a különböző védelmi funkciókat. Az erdőkezelés részeként az erdő gazdasági funkciójából biztosított bevételeket forgatjuk vissza ezeknek a védelmi funkcióknak az erősítésére, a már említett természetvédelmi funkciók biodiverzitás növelésére. A másik jellemző funkció, amit a vadászat révén említettünk, a vadászat mellett ugye az erdőlátogatás, az ökoturizmus, ökoturisztika, a rekreáció, kikapcsolódás, hogy szintén az erdőgazdasági funkcióiból fedezzük azokat a ökoturisztikához kapcsolódó infrastruktúrális elemeket, pihenőhelyeket, esőbeállókat, szalonnasütőhelyeket, amik az erdőterületen térítésmentesen vehetőek igénybe, amik ezt az ökoturisztikai funkciót érintik, de ugyanide sorolhatóak például az erdei kerékpárutak, illetve az erdei turistautaknak a fenntartása, karbantartása, úgyhogy így kapcsolódik össze gyakorlatilag az erdőgazdálkodás és az erdőkezelés egy szerves egységé, az erdőgazdálkodásból származó hozamunkat, bevételinket forgatjuk vissza gyakorlatilag az erdők nem termelő funkcióinak az erősítésébe, biztosításába, ugye ezek a már említett védelmi és ökoturisztikai funkciók.
Köszönöm szépen, nekem ezek lettek volna a kérdéseim, és köszönöm, hogy vendégem volt itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Leülünk, kifogyunk a harapból, kifogunk szavakat a folyóból. Ez a perc bíztató, a csönd hozzá hidegen jó. Sok ezer darabot letörünk az időből. Fut a víz, és a nap neki dől, és a kék víz tükör, a kék égbe tör. Ugyanoda érkezünk, jársz el nekem. Kinyílik az égból, ha van ereje, semmi gond, legalább veled dobál a szívbe egy új témát. A filmzene ez legyen, ha lepereg az életem. Nevetéstől több betű fut a főcímben. Kinyílt ma az ég,
repülőt húz. Csoda ég, relatív ki a túsz. Lelet könnyű ét, árad szét a szavakon túl. Kinyílik az égbolt, ha van ereje semmi gond.
Műsorunk záró perceiben pedig a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából tartott programok egyikét emeljük ki. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gazdaság és társadalomtudományi kara adott otthont annak az előadás sorozatnak, mely a gazdasági kihívások és alkalmazkodási stratégiák a változó világban címet viselte 2025. november 27-én. A rendezvényen előadást tartott Hit és innováció a változó világban, a vallás szerepe a vállalkozói alkalmazkodásban címmel dr. Novotny Ádám, egyetemi docens. A következő percekben előadásának szerkesztett változatát hallják.
egy kedves kutatás kutatókkal, amit tulajdonképpen egy hallgatókkal közösen készítettük még pár évvel ezelőtt, Erger Dávidra, közlekedés és menedzsment szakos diákunk volt, és ő, neki volt ez szakdolgozati témája. A konferencia címe, hogy alkalmazkodási stratégiák változó világban. Nem biztos, hogy rögtön az jutna eszünkbe, hogy a hit vagy a vallás szerepet játszhat ebben, de ha egy kicsit mélyebben elgondolkodunk, akkor rájövünk, hogy a hit az jelentős szerepet játszik az életünk sok területén, akkor vajon a gazdaságban miért is nem. Az innovációból kiindulva, mert az innováció szakirodalma elég végre Schumpeter egy visszavezethető az innovatív vállalkozó, aki kreatív robbanás által elpusztítja úgymond a régit, a hagyományosat, és valami új kombinációt hoz létre, termék, szervezet, valéken új piacok felfedezése által. Azt gondoljuk, hogy az innováció az a növekedés, a vállalatok növekedésének egy fontos tényezője. Manapság ez egyre inkább előtérbe kerül, gondoljunk csak az innovatív startup vállalkozásokra, amelyek egy teljesen új ötlettel borítják fel az addigi kialakult rendet. Azért a bizonyítékok nem ennyire csengenek össze, mert kis vállalkozások esetében az innováció rengeteg akadályba ütközhet, erőforrás hiányosságra gondolok. Itt akár pénzügyi, akár kompetencia felé, vagy éppen csak a régi megszokotthoz való alkalmazkodás kényelmessége miatt. A legtöbb kutatás, amikor a vállalkozások növekedését vizsgálja, bár Flávi professzor úr rögtön biztos felvetni azt, hogy miért fontos annyira a növekedés, illetve hát a növekedésnek már a fenntartható oldalára koncentrálnak azért nagyon sok innováció, vagy társadalmi innováció is létezik. A innováció és kutatások ugye stratégiára, erőforrásokra koncentrálnak, és kevésbé az értékekre, vagy éppen a hitre vallásra. A kutatási kérdés, amit itt felvetettük, az arra vonatkozik, hogy vajon az innovativitás befolyásolja a vállalkozások és vállalkozások növekedését, és ami még fontosabb, hogy ezt a kapcsolatot moderálja-e a hit vagy a vallás. Vallásnak azért az egységes kezelése meglehetősen nehézkes. A kutatásnak egyfajta újdonság az, hogy különböző dimenziókra bontja azt, öt különböző dimenzióját vizsgáljuk, illetve ezeknek a hatásai külön-külön erre a kapcsolatra. Felben a kérdés össze szakadalomban, hogy mire is számíthatunk egyáltalán. A szakadalom nagy része negatív kapcsolatot talál az innováció és a vallásosság között. Lehet ez az oka. A vallásra gondolunk, akkor nagyrészt eszünkbe jut a hagyománytisztelet, a megszokotthoz való alkalmazkodás, még az innováció szó az kicsit pejoratív módon, vagy negatív konnotációval alkalmazták még a korábban, az ipari forradalom előtt, például a politikai vagy valláskörökben a megszokottól való eltérés, a szabályoknak a megszegésével asszociálták az innovációt, és ez nem feltétlenül volt kedvére mondjuk az uralkodónak. Az ipari forradalom ma azonban megváltozott az innováció szónak a tartalma. Ugye az értékkonfliktus változás kiváltó mutatság az a konzervativizmussal, mintha ellentmondást mutatna. Azok a kutatások kapcsolatot találtak az innováció és a vallásosság között, azok ezekre a tényezőkre hivatkoztak, hogy a kockázatkerülés például ki lehet emelni, mint egy másik fontos vállalkozói orientációs elem, ugye az innovativitás mellett. Azonban vannak olyan kutatások, amelyek pozitív kapcsolatot fedeztek fel, olyan tényezőket emeltek ki, mint a vallásos vállalkozóknak erősebb hivatás, tudata, felelősség vállalása, hosszú távú gondolkodásmódja, vagy éppen a vallási közösségi kapcsolatokból eredő szociális tünke. Különböző vallások természetesen különböző hatásokat is mutattak, tehát nagyon nehéz egységes álláspontot megfogalmazni, mert a kutatás eredmények függnek attól, hogy milyen vallást vizsgálunk, milyen kontextusban vizsgálunk, milyen országban, milyen eszközökkel mérjük például a vallásosságot, ez se egyértelmű teljesen. Manapság egyre inkább a vallásosság kifejezés, hanem a spiritualitást használják a kutatások ennek a vizsgálatára. Ugye a iszlám és a kereszténység, és a kereszténységen belőlétén a protestáns vallás inkább asszociálják a gazdasági növekedéssel, a megtakarítások, tőkefelhalmozás logikája miatt, még mondjuk egy, az iszlámban pedig mondjuk a kereskedelem fontossága, amit kiemelnek. A hinduizmusban például azért ott az alapvető tőkefelhalmozás elleni értékrendszert találunk, ami nem feltétlenül hat mondjuk a gazdasági növekedés pozitíva. De mindezek mellett ki kell emelnünk, hogy ezek túl leegyszerűsítő álláspontok, mert minden vallásban lehet találni sikeres vállalkozókat. Tehát sose szabad túlságosan általánosítani. Érdekes gyűjtés, hogy miért is lehetnek sikeresek, vagy a sikeres keresztény vállalkozók milyen értékeket követnek, ami miatt hosszú távon piaci sikereket érhetnek el. Az értékrendet de ki lehet emelni, de a stabil értékrend az megkönnyítheti a vállalkozó döntéshozatalát, vagy menedzserek döntéshozó képességét. Sok esetben a szolgáló vezetés úgymond hosszú távon meghozhatja a gyümölcsét, vagy sáfárság, ami talán azt gondolnánk, hogy negatív kifejezés, tehát nem az gondviselésre kezelt pénzekre, pénzügyekre vonatkozik. Tehát amikor gondosan, úgymond nagy lelkűen viszonyulnak a vallásos vállalkozók nem csak a munkatársaikhoz, hanem az ügyfelekhez, üzleti partnereikhez, de ez meghozhatja a hosszú távon gyümölcsét. Hát a vallás dimenzióinál azért érdekes egy pillanatra megállni, mert nem lehet ezt teljesen egységesen vizsgálni, ugye amikor leültünk erről beszélgetni, akkor hamar rájöttünk, hogy mindenkinek más jelenthet az, hogy mennyire vallásos vagy nem vallásos, hogy hívő vagy nem hívő. Azt se állt, hogy ezeket a dimenziókat minden egyes vallásra egységesen lehet alkalmazni. Ez a centrality, a religiosity scale, ez tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy egy egyén személyiségében mennyire központi jelentőségű a vallás. És itt az értékrendszer, viselkedés, gondolkodásmód egyaránt megjelenik. Van egy olyan dimenzió, amely a magát a hitet, hitnek a meggyőződésnek a vallásos meggyőződés erősségét vizsgálja. Van egy közösségi dimenzió, a vallásnak a nyilvános gyakorlása. Természetesen van olyan lehetőség is, hogy a vallásnak a privát vagy önálló gyakorlása, az intellektuális dimenzió arra utal, hogy valaki ilyen mértékben érdeklődik a vallási témák iránt, mennyire követi a különböző vallásokkal, vagy adott vallással kapcsolatos híreket, eseményeket, fejleményeket. És a vallásos élmény pedig arra utal, hogy valami felsőbbrendű isteni jelenlétet tapasztalunk-e, vagy úgy vélünk, hogy az életünkben megjelent valamilyen módon, amikor például döntéseket hoztunk, vagy különböző eseményeket kellett átélnünk. Magyarország a kontextus ugye a vizsgálatunkban, a szekularizáció történt a szocializmus ideje alatt, majd rendszerváltás követően ez lassan változott, 2010 után gyorsabban, de amikor kulturális politikai felértékelődés történt, Ennek ellenére a népszámlálások azért csökkenő tendenciákat mutatva, a tempóváltogatások vagy a hívők számában. Generációként ezek még jobban jelentkeznek, tehát a fiatalabb generáció körébe kevesebb. A vallásgyakorlóknak az aránya. És a fő kérdés, hogy egy ilyen speciális posztszocialista közegben, ahol a keresztény értékhagyomány azért megvan, és kulturális politikai támogatást is kapnak a vallásos intézmények, lehet-e egy olyan közeg, amiben az innováció felelősödik, és a hatását jobban kifejti mondjuk a piacon. Néhány adat a hungarosztali legkisebb eredményeiből. Nőtt Magyarországon az elmúlt 15 évben azok aránya, akik inkább otthon vagy egyedül gyakorolják a vallást, és csökkent a közösségben gyakorlóknak az aránya, illetve az emberek az életükben valamelyest kevésbé tartják fontosnak a vallásos kérdéseket, ami nyilván összefügg a társadalmi változásokkal is. Meglátjuk, hogy ennek tükrében milyen eredményeket kapunk. Vállalkozókat kérdezték meg, 127 magyar kisvállalkozó töltötte ki a kérdéseket. A legnagyobb arányban katolikusokat, illetve azokat találtuk, akiknek nincsen felekezeti identitása. Körülbelül azonos arányban voltak a mintában Budapest környéki és vidéki vállalkozók. Amit láthatunk rögtön a dimenziókban, hogy melyik a legerősebb, mert érdekes lehet, a hit dimenziója, a vallásos ideológia, úgymond, kapta a legerősebb pontszámot, még a vallásnak a közösségekben való gyakorlása a leggyengébb átlag pontszámot, de ez önmagában még nem jelent semmit. A innovativitás szakradalom alapján vizsgáltuk, és itt a függő változó a vállalkozás értékének a törekedés, vagy észlelt növekedése volt. Nem csak a közvetlen kapcsolatot vizsgáltuk, hanem a közvetlen kapcsolatot is, tehát az interakcióját az innovációnak a hallás különböző dimenziójával. Röviden az eredményekről beszélnék, ami némi megbukvást ad, hogy az innovatívabb vállalkozók, tehát akik gyakrabban vezetnek be új termékeket, vagy azokat gyakrabban javítják különböző szempontokból, azok jelentősebb értéknövekedést érnek el a vállalkozásukban. A másik részben, mert a vallásosságnak nincsen közvetlen hatása a cég növekedésére, viszont ami fontosabb, hogy egyes dimenziói viszont erősítik az innováció és a cégnövekedés közötti kapcsolatot. És ezek közül kiemelhető a vallásos ideológia dimenziója, illetve a nyilvános közösségi vallásgyakorlat, amely hozzájárul ahhoz, hogy az innovatív ötletek, megoldások valóban megjelenjenek a cég növekedésébe. Az intellektuális érdeklődés is némileg szignifikáns. Láthatunk erről egy ábrát, ugye ez azt mutatja meg, hogy valaki magasabb közösségi vallásgyakorlásra rendelkezik, tehát gyakrabban gyakorolja a vallását nyilvánosan, vagy közösségi terekben, azoknál az innováció erősebb cégnövekedéssel jár. Itt ugyanez az ábra látható, csak egy másik dimenzióval, a vallásos ideológiánál láthatjuk azt, hogy ennek a megléte, a hit erőssége, az pozitívan befolyásolja az innováció és a cégnövekedés kapcsolatát. A vallás nyilvános gyakorlásánál egy másik változóval kapcsolatban is felfedeztünk pozitív hatást, méghozzá a értékesítési bevétel erőteljesebben növekedett azoknál a vállalkozóknál, akiknek erősebb volt a közösségi részvétele a vallásos eseményeken. Milyen tanulságok következhetnek ebből? A vallás az spiritualitás nem csak előzménye, hanem valójában egy fontos kontextusa az innovációnak és a gazdasági növekedésnek. Ugye itt ezt a kapcsolatot kevesen vizsgálták, mert viszonylag kevés kontextusban. A fontos az, hogy a vallás nem célszerű egyben vizsgálni egy konstruktumot, hanem a különböző dimenzióit külön érdemes értékelni. A kelet-közép-európai kontextus, és különösen Magyarország egyedi ebben a tekintetben. A eredményeknél ugye az kiemelendő, hogy a vállalkozások innovatívitásánál fontos tényező, főleg kis vállalkozásoknál a kapcsolati háló, ami segíthet abban, hogy partnereket vagy befektetőket találjon egy vállalkozás, vagy megfelelő támogatókat az innováció végrehajtásánál, és elképzelhető, hogy a vallási közösségek ilyen szerepet is betöltenek. A másik tényező ugye pedig a hit erőssége, az pedig adhat egyfajta rezilienciát a kudarcok elviselésében, hiszen ugye sokszor hallják az, hogy a sikeres és a nem sikeres, vagy kevésbé sikeres vállalkozó között az a különbség, hogy a sikeresek nem adták fel, amikor kudarc érte őket.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt közel fél órában a gazdaság számos területéről hallhattak összefoglalókat. Első megszólalónk Ádám Imre, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnök helyettese volt, aki a 2025. október 15-i finanszírozása gyakorlatban című rendezvényen tartotta meg előadását Egerben. Előadásának szerkesztett változatát hallhatták. Majd pedig vendégünk Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója volt, aki a szeptembertől februárig tartó vadászszezon időszerűségéről, illetve a vadgazdálkodásról nyilatkozott. Műsoridőnk utolsó megszólalója dr. Novotny Ádám, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense, aki a hit és innováció a változó világban, a vallás szerepe a vállalkozói alkalmazkodásban címmel tartott prezentációt 2025. november 27-én a Magyar Tudomány ünnepe kapcsán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!